Tóth Krisztián vagyok, Gödöllőn élek, 4 évet értem meg körülbelül.
A neved Krisztus követőt jelent. Gondolom, hogy nem volt ez mindig így.
Hát nem volt mindig így. Az én szüleim is állami gondozásban nőttek fel. Édesanyám 17 évesen szült. Anyám is, apám is alkoholista volt. Édesapám börtönbe került, elítélt volt, így én már fiatalon, 4 éves korom előtt állami gondozásba kerültem. Próbáltak minket felelősségre nevelni, de nem nagyon tudtak. Én az általános iskolát 14 szaktanári figyelmeztetéssel, 3 igazgatóival, nem tudom hány osztályfőnökivel fejeztem be. Ott beszéltek Jézusról, próbálták nekünk bemutatni. Viszont olyan gondolkozásom kezdett kialakulni már fiatalon is, hogy nincs semmi sem ingyen, tehát én megkérdeztem azt, hogy mi a biznisz abban Istennek, hogy szeret engem. Mit kér érte cserébe, vagy mit kell érte adni, csak úgy nem nagyon tudtam elképzelni. Ezzel is szakított tőle aztán 14 éves koromban, amikor már kikerültem az általános iskolából. A középiskolába szembe kerültünk az élettel. Elkezdtünk járni játéktermekbe, ami teljesen magával ragadott.
Miből volt jövedelmet?
Eladtuk a tankönyveket, a bérleteinket, és mikor már elmúltunk 14 évesek, már kivehettük a zsebpénzünket. Versenyt űztünk a lopásból. Sok lopás, lógás a suliból meghozta a következményét. A középiskolába az első évemet azt úgy fejeztem be, hogy megbuktam 6 tantárgyból, évet ismételtem. 3 hónap után kirúgtak az iskolából, majd olyan gyakorlati helyen dolgoztam, ahol mindkét kollégám minden nap füvezett. Egyik nap, ez olyan 16 évesen lehetett, találkoztam egy volt osztálytársammal, elmondtam neki, hogy kéne füv, és akkor megvettem az első gram füvemet. Onnantól kezdve bármit képesek voltunk érte megtenni.
Ahogy a pénzt előkerítettétek, elég sok sértetje volt. Nem gondoltál arra, hogy valakitől elvesztek valamit, az mit okozhat neki?
Amikor én fiatal voltam, én tőlem is vettek el, stb. És ezek a sebek ott voltak. Később úgy fogtam fel, ez van, nem tudunk mit csinálni, ilyen az élet. Hol ad, hol elvesz. Most éppen tőled vett el. Nem gondoltunk arra, hogy mi lehet ennek a következménye. Egyre több ismerettségünk lett. Magával ragadott ez a baráti kör, és hogy különlegesek vagyunk, tényleg másoknak éreztük magunkat. Közben befejeztem a vendéglátást 2 év alatt, megint iskolát váltottam, és ott megismertem egy nagyon jó barátomat, aki elkezdett nekem mesélni a technó világáról, hogy ez a technó milyen zene. Kértem tőle egy kazettát, és amikor meghallottam, akkor már tudtam azt, hogy én ezt szeretném. Folyamatosan az volt, hogy milyen bulik, milyen partik vannak, hogy milyen csodavilágba kerülhetek. 1 év után a barátommal feljöttem egy nyárra Pestre, elkezdtünk bulizni, a pesti éjszakát próbáltuk felfedezni, először csak ittunk, de nagyon sokat, a barátom szerzett extazit. Bedobtuk, nagyon boldogan éreztem magam, és onnantól kezdve akárhányszor mentünk bulizni, mindig vettünk extazit. Először csak ilyen 3-4 darabokat. A nyár végén elmentünk egy hatalmas nagy technófesztiválra. Rengetegen voltak, fény, csillogás, minden. Ott beleszerettem ebbe a világba. Úgy éreztem, mindenki szeret mindenkit. Szól a zene, lehet rá táncolni. Az egyik partin találkoztunk egy lányjal, aki azt mondta nekünk, hogy jók ezek a bulik, de akkor tuti, akkor jobb, hogyha még elmegyünk afterpartizni is. Az afterpartikon tovább lendültünk, erőteljesebb kábítószerekkel, szépen lassan eljutottunk odáig, hogy 2 vagy 3 napot is bulisztunk. Nem volt bennem soha egy olyan erős kontroll, hogy megálljak az itallal, hogy megálljak a kábítószerrel. Aztán szépen lassan eljutottunk odáig, hogy akkor már speedet is vegyünk, mert azzal együtt meg még jobb. Voltak tartozásaink, nekünk akkor nem számított az, hogy mibe kerül. Tehát, hogyha mondjuk 2000 forintra esetleg 10 000 kellett visszaadni, annak következménye van, nem érdekelt. Mert közben 18 éves lettem, amit az állam összegyűjt a családi pótlékot, vettem fel belőle, és akkor ezekből már tudtam finanszírozgatni ezeket a bulikat. Egy hétvége volt, hogy 40-50-60 ezer forint is minimum elment. Egyik reggel jöttek hozzám rendőrök, és bevittek minket. Megtudták, hogy eladtam egy-két ecstasyt egy diszkóba, majdnem meghalt egy fiatal fiú, mert rosszul lett attól az ecstasytól, amit eladtam neki. 2 év felfüggesztett, börtönbe kaptam, és 1 év elvonult.
Visszaemlékszel, amikor a lelkiismereted szólt, hogy Krisztián, azért érdemes lenne elgondolkodni azon, amit teszel.
Amikor ez a srác majdnem meghalt, akkor nagyon-nagyon elgondolkoztam, hogy hogyan tovább. A srác nem halt meg, de megijedtem, de ez 1 napig vagy 2 napig volt nagyobb horderejű, és mind mélyebbre süllyedtünk, és odáig eljutottunk, hogy hogyan tovább, menjünk külföldre. Kivettem a pénzem a bankból, ami volt, azért még az nem volt annyira kevés, olyan 800-900 ezer forint. Megvettük a repülőjegyet Hollandiába. Felszálltunk a repülőgépre abban a hiszemmel, hogy ó, odakint külföldön sok pénzt lehet keresni, jól megy a dolog. Mivel nem nagyon tanultunk, nem tudtunk beszélni egy nyelvet sem. Fogalmunk nem volt, hogy mi mibe kerül. Amsterdamban megkértük a taxit, hogy vigyen minket egy kafésobba. A kafésobba ki volt terítve a nagy adag marihuána is. Azt hittem, hogy a Mennyországban vagyok. Elszívtuk az első spanglit. Aztán egyre többet szívtunk. Azt mondtuk, hogy na majd ma keresünk munkát, tehát fogalmunk nem volt, hogy merre induljunk, hova menjünk. Fizettük a szállást, és minden áldott nap az volt, hogy vettünk 5 gram füvet, és hogyha már fogyott, akkor újra vettünk. Elkezdett folyni a pénz a zsebünkből. Végül megtudtuk azt, hogy köröz minket az Interpol. Minden pénzünk aztán elfogyott, utcára kerültünk, éheztünk. Kéregetni próbáltunk, és valahogy mindig összejött annyi pénz, hogy elszívjak egy spanglit. Volt, hogy olyasmit láttunk, amit nem kellett volna, és ebből támadtak különböző problémák. Úgyhogy egyik napról a másikra tovább kellett állnunk, leutaztunk Hágába. Ott is utcára mentünk. A rendőrök már naponta 5-6-szor igazoltattak, és mondták, hogy menjünk haza. Nagyon sok fázás, éhezés után, keserűség, depresszió után, amikor már a kábítószer sem tudott boldogabbá tenni, a sok negatív élményem után eljött egy pillanat, amikor odakint én már öngyilkos akartam lenni. Nem láttam más kiutat. Egyik nap Eindhovenben a haverom futott be hozzám, hogy itt vannak a rendőrök. Felmentem a fürdőszobába a kivett pengémmel, és akkor elkezdtem felvágdosni az ereimet. Akkor megláttam egy fényességet, ami elöntött békességgel. Eldobtam a pengét, kinyitottam az ajtót, lementem, rám nézett a barátomhoz, hogy úristen, hogy nézel ki. Mondom, hogy gyere, adjuk fel magunkat. Begyújtottunk egy spanglit, és elindultunk. Kinyitottuk az ajtót, és nem voltak ott a rendőrök. Azt hittem akkor, hogy meghalok, és akkor ennyi, de nem sikerült. Ezen akkor nagyon-nagyon elgondolkoztam. Egyik nap, amikor már nagyon sok rendőrségügyünk volt, segített egy bácsi, azt mondta, hogy ha mi nem megyünk haza, akkor most ő indul, hazamegy nekünk segítségért. Ő segített nekünk jeggyel, pénzzel, élelemmel, nagyon sokszor tényleg nagyon rendes volt. És annyira szerettük ezt az embert, hogy akkor nincs más indulás haza. Én lementem akkor az intézetbe, az lett belőle, hogy Pesten folytathatom. Kitettek az állami gondozásból, megbuktam pár tantárgyból, pótvizsgázni kellett volna. Megkerestem akkor édesanyámékat, anyámnak volt egy élettársajuk, sokat ittak, én meg kábítószeresként rendőrségi ügyekkel jártam az elvonóra. Elvitt az anyám élettársa az építőiparba dolgozni, szépen lassan próbáltam helyreállni, csakhogy. Mivel kevesebbet kábítószereztem, a játékgépek kezdtek el vonzani, olyan szinten, hogy minden fizetésemet eljátszottam. Újra elkezdtem bulizni, és édesanyámékkal nem sikerült sehogy sem kijönni, olyan szinten, hogy a végére már egy normális szavunk nem volt egymáshoz, szinte állandóan csak veszekedtünk, volt, hogy az élettársával majdnem összeverekedtünk. Kitettek, el kellett jöjjek egyik napról a másikra, kint maradtam az utcán, nagyon sokat loptam, eladtam, de hát ezeket a pénzeket is csak elkábítószereztem, még nagyobb pofonokat kaptam az élettől, de ez sem térített észhez. A sok lopás miatt a rendőrségen összekapcsolták az ügyeimet is. Egy év, 6 hónapnyi letöltendő börtönt kaptam, de pénzbírságban megszabva. Tehát, hogyha kifizetem, akkor nem kell leüljem. Megadták. Volt munkám egy kertész vállalkozónál. Szállásom volt. Egy kicsit sikerült talpra állnom.
És a börtön?
Kifizette az akkori főnököm a pénzemet, nem kellett letöltsek egyetlen egy napot se. Mégis eljöttem. Nem tudtam új életet kezdeni. Amikor már nem volt munka, ez elég hosszú időszak volt. Végig gyalogoltam hatalmas nagy távolságokat, és hibáztattam Istent. Hibáztattam azért, hogy ilyen az életem, az, hogy nem én választottam a szüleimet. Hogyha ő jobban odafigyelt volna, akkor nagyon sok minden más lett volna. Tudtam belülről, hogy így ez nem igaz. Én hoztam rossz döntéseket. Ezeknek a sétáknak annyi haszna volt, hogy a végén tudtam, hogy bűnös vagyok. És hogy a bűneim nyomnak. A megőrülés határán voltam. Össze voltam már teljesen zavarodva, túladagoltam magam, pánikrohamaim lettek. Akárhova menekültem, mindig utánam jött minden. Elkezdtem Istenről egy kicsit többet gondolkozni, egy kicsit többet agyalni, hogy Isten van.
Ki volt az, aki segített, és mikor?
Amikor a hajléktalanszállóra kerültem, az egyik ottani srác beszélt Istenről. Meghívott az ifi csoportba a vasárnapi piknikre, amit a Szeretett Lángja gyülekezete szervezett. Kérdezősködtek felőlem, elmondtam a problémáimat, nekik odafigyeltek, mondták, hogy jó helyen vagy, Jézus segít. Amikor hazamentem, nagyon-nagyon hosszú idő után az volt a benyomásom, hogy na most újra süt a nap. Megkérdezték tőlem, hogy akarok-e Krisztussal élni. És mondtam, hogy igen. Az eddig életet próbáltam, most nézzük meg ezt. Következő héten kaptam egy Bibliát, elkezdtem olvasni, és azt vettem észre, hogy Jézus szól hozzám. Csodálattal olvastam az ő szavait, ahogy beszélt az emberekkel, amiket mondott, ahogyan tanított, hogy magával ragadott, azt mondtam, hogy akármilyen bős lehet, akármennyit is tudhat, de egy ember nem tud ilyet mondani. Jézus azt akarja, hogy jó életünk legyen. Szeretné azt, hogy szeressük egymást, azt, hogy adjunk a másiknak. És azon gondolkoztam, hallgattam szám az ágyamba, ha ez nem igaz, akkor hiába való minden. De ha ez igaz, akkor minden más hazugság, és ez az egyetlen egy járható.
És hogy ennek artál meggyőződni ennek az igazságáról?
Elkezdtem hozzá imádkozni, hogy segítsen.
Olvasod a Bibliát, minden szava hozzád szól, eltelik egy bizonyos idő, akkor most már rá kellene gyújtani.
Volt, hogy kábítószereztem, még volt, hogy elmentem technopartira is, sőt, játékgépezés is volt, csak elkezdtek, értem, imádkozni is, és tudtam, hogy Jézus segíteni akar nekem, de nem szereti azt, amit csinálok. Egyre inkább próbáltam ráfigyelni, és azt vettem észre, hogy fokozatosan kezdek tudni máshogy gondolkozni.
Jutottam odáig, hogy le tudtál mondani a kábítószerekről, abban maradt a játékszenvedélyed.
Abba maradt, el se akartam hinni. Mondom, uram, megértettem, itt a vége. Egészen új világba kerültem, miről én elmondani sem mertem. Én nálam ez egy hosszabban tartó folyamat volt, és még most is egy folyamat, mert nekem kicsit nehéz megtanulnom azt, hogy Isten annyi mindennel megajándékozott. Megismertem a jelenlegi feleségemet, aki szeret engem. Tavaly házasodtunk össze, és most gyermeket várunk, hogy most tudok embereken segíteni. Megtehetem azt, hogy én vagyok az, aki most ad másoknak. Most érzem, hogy ez már felelősséggel is jár, amit eddig mindig lepattintottam magamról. Megértettem, hogy Isten elhívott engem arra, hogy az embereknek bizonyságot tegyek róla. Megértettem, hogy rendbe kell, hogy szedjem Jézussal a kapcsolatomat. Elkezdtem iskolába járni, nyelvet tanulni, hogy igen, elégni, meg ilyesmi. Fogalmam nem volt. El kellett magyarázni, hogy mi a tört. Fogalmam nem volt ezekről.
Isten humora, hogy éppen egy tanárt adott társul.
Tanárt is adott társul, tanár az egész familiája.
Krisztának óriási változás következett be az életedben. Hogyan mutatod be Istent az embereknek, és hol van rá alkalmad?
Van a mindennapos tennivalóimban, ahol be tudom mutatni. Például a munkahelyemen próbálok nem lázadni, akkor, amikor sok mindenki ült, akkor én dolgozni, aki nem embereknek akarja csinálni a munkáját, hanem Istennek, mert ő mindenütt lát. Próbáltam bizonyságot tenni, hogy bemutassam azt, hogy Jézus hogyan gondolkozik. És van, aki elkezdte hallgatni a Bibliát, van, aki kérdezi. Én csak egy jelzőtábla vagyok, hogy jobbra fordulj, balra, és merre megy. Az iskolában is már megkérdeztek, hogy én mit gondolok a Bibliáról. Ez az egyik része a hétköznapjaimnak. Van a másik része, amikor az utcákat járjuk minden héten, pénteken, egy sráccal, Bibliával, és ott személyesen szólítjuk az embereket. Nagyon-nagyon sok fiatallal beszélgetünk így. Oda megyünk hozzájuk, sziasztok, hallottatok már Jézus Krisztusról. Van, aki azt mondja, hogy ne, hagyjatok. Pont rossz emberekhez jöttetek. Tudjuk, hogy akkor pont nem rossz emberekhez jöttünk. És akkor bizonyságot teszünk nekik, hogy milyenek voltunk és milyenné lettünk. Van egy osztálytársam, aki már így megtért. Van, akik az utcáról bejöttek. Van, aki azt mondja, hogy én ilyen vagyok, és ehhez a felekezethez tartozom. Azokat nagyon nehéz megközelíteni. Megkérdezem, hogy a Bibliával, hogy állsz, olvasod, elhiszed az első szavát, stb. Próbáljuk felhívni ilyenkor az emberek figyelmét az élő hitre, mert az, hogy én azt mondom, hogy ide tartozom, az csak egy dolog. De mennyire látszik a gyümölcsökből. Beszéltem, már messziről láttam, a gyerekek szívják a spanglit. És oda mentem, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, ti, ami most indultatok el, én már azon végig sétáltam. Láttam, hogy mekkora hazugság, átlettem verve, és hogy az keserűség, és annak a vége halál. Imádkoztunk értük, így váltam el tőlük. Volt olyan fiatal, aki most megy börtönbe, nagyon zűrös élete volt. Mondtam neki, hogy figyelj, nem nekem, Jézusnak mondasz nemet. Én nem kapok senkitől kitüntetés vagy pénzt ezért. Vagy Jézus választod, vagy nem. Van hitem arra, hogy kapott olyan magukat, hogy elgondolkozom. Nagy a világcsábítása ezzel szemben. De az a lényeg, hogy megyünk újra és mondjuk az embereknek, hogy van egy másik út, hogy Jézus valóságos és szeret minket, ő tette láthatóvá nekünk a nem látható Istent, és ő az, aki az életünk értelme. Én előbb a zoknóba mentem be a gyülekezetbe. Most kihúzom a fiókomat, tele van zoknival, és mindig eszembe jut, hogy Istenem, ezt te tőled van, és amikor teregettem ki a zoknémat, akkor tudom, hogy ezt te adtad. Sétálok haza az evangelizációról, és amikor bizonyságokat teszek, akkor szárnyalok. El sem tudom mondani, hogy amikor beszélek az Úr Jézus Krisztusról az embereknek, a legnagyobb dolog. Az, hogy elmondhatom, hogy az Úr Jézus él, és szeret, hogy azért hal meg, hogy leszakadjanak az illánc.
Istentől kaptál egy tiszta lapot. Azt kívánom, hogy tud elhitetni másokkal is, a lélek erejével, hogy ezt a tiszta lapot a legreménytelenebb helyzetben levő sorstársad is megkapja.
Újra és újra én is elcsodálkozom, hogy Jézus mennyire szeret minket is, hogy mennyire akarja, hogy éljünk és jó életünk legyen már itt a földön is. Atyám, én most azt kérem tőled, hogy mindazok, akik hallgatják ezt a műsort, és akik még nem tudtak melletted dönteni, azok tudjanak a mai napon már most dönteni melletted, hiszen tegnap voltunk, most vagyunk, de nem tudhatjuk, hogy mi történik. Atyám, kérlek, hogy tudják ezek az emberek letenni a te kezedbe a múltjukat, a jövőjüket, a szívüket, mindenüket. Ámen.
Kedves hallgatók! Tóth Krisztián tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Rádió, a lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.